1585-ben jelent meg Wittenbergben Laskai Csókás Péter latin nyelvű könyvecskéje az emberről. A teljes címe ugye De homina magno illoi rerum natura viraculoi partibus eius essentialibus libri duo. Két könyv az emberről, a természet a nagy csodájáról és alkotó részeiről. A művet már a kortársak nagyra becsülték, idősebb Rudolf Goclenius, marburgi professzor 5 évvel később beválogatta egy fejezetét a Pszichológia című antológiába. Egyébként itt jelenik meg először a pszichológia szó egyáltalán a tudományos irodalomban. Ezt az antológiát a filozófiát tanulmányozó hallgatók számára készítette, és ez aztán sok új kiadást is megírt. Ha meg belenézünk a tartalomjegyzékébe, itt mutattam volna a neveket, igen előkelő társaságba került a magyar szerző, a korszaknak a jeles egyetemi professzorai filozófiával foglalkozó szerzői voltak benne ebbe az antológiában. A hazai szakirodalom is számon tartotta a művet, ugye Erdélyi János 1857-ben közölte a tartalmi kivonatát, hát a kor színvonalán. Mátrai László 1961-ben kiadta a fejezet címeinek magyar fordítását, Tardi Lajos pedig 1965-ben Giovanni Pico della Mirandola hatását vélte felfedezni a műben. Balázs László 1973-ban pedig lefordította a könyv ajánlását, amely a kutatás számára azért is nagyon fontos, mert először közben a Wittenbergben tanult magyarok és a Magyar Diáktársaság névsorát. Érdemes mindezek után közelebbről is megnézni a 439 lapos, plusz az előszavak és az üdvözlőversek 87 alapú könyvet, amely igen jelentős darabja a század magyar vonatkozású tudományos irodalmának. A cím becsapós, mert a szöveg nagy része az embernek a világban elfoglalt helyéről és a lélekről szól, ez az egész első könyv, csak a második, nagyon rövid részben tér ki rá röviden az ember anatómiájára. A címlap felzóján két motto olvasható, ugye amit most nem tudok kivetíteni, az első a 8. Zsoltár 4. 6. verse latinul, a modern Bibliákban ez az 5. 7. vers, amely a Vizsai Biblia fordításában így hangzik, micsoda az ember, hogy megemlékezzel róla, avagy az embernek fia, hogy meglátogatod őtet. Noha ezt valamennyire kisebbé teremtetted az angyaloknál, mindazáltal dicsőséggel és tisztességgel megékesítetted őtet. Tötted őtet minden te kezeidnek munkáid úrrá, mindeneket vetődtél az ő lábai alá. Idézet vége. Fontos megjegyezni, hogy a latin szöveg Immanuel Tremelius néhány évvel korábban megjelent fordításából való, amely az első teljes magyar biblia fordítás egyik legfontosabb forrása volt. Ugye 1585-ben vagyunk, és Tremelius az a 79-től kezdve jelent meg. A másik motto sokat mondó, Hermes Trismegistos Asclepiosából emeli ki azt a részt, hogy az ember nagy csoda, keveredik benne az isteni és az emberi természet. Már ez a két szöveg is jelzi, hogy Laskai Csókás műve a Bibliát szembesíti a különböző filozófiai irányzatokkal, többek között a neoplatonizmussal és a hermetizmussal. Maga a cím az ember, mint nagy csoda, és ebből az utóbbi idézetből származik, a 16. század második felére ez már a később monista irodalom közhelyévé vált. A címlap után a szerző ajánlása olvasható a könyv kiadójához, Samuel Zélfishez, a Magyar Diákok pártfogójához. Ahogyan azt említettem, ez a bevezető szöveg Balázs László magyar fordításában olvasható. Majd a szerző barátjának, Károlyi Andrásnak az olvasókhoz írt előszava következik, amely röviden beharangozza a témát, Isten saját képére teremtett minket, hogy őt dicsőítsük, az ember csoda, maga a mikrokozmosz. Fontos az önismeret, és vissza szeretnénk térni a bűneset előtti állapothoz. A kettősség ebben a szövegben is látványos, az idézett szerzők és a művek között felbukkan Ovidius metamorfózisze, Avicenna, a platonikusok, Hippokratész, Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, De occulta filozófia című munkája, és így tovább. Az először szokás szerint az üdvözlőversek követik, a baráti hármas, Laskai Csókáson és Károlyin kívüli harmadik tagja, Fegyverneki Elizsák két költeményen szerepel latinul, Budai Tonzoris János görög nyelven, Gyulai Búza Mátyás és Németi János pedig latinul köszöntik a szerzőt egy-egy alkalmi szerzeménnyel. Az első könyv 19 fejezetből áll. Az első fejezet azt boncolgatja, hogy hány részből áll a világ. Rögtön az elején megcáfolja a Démokritoszt és Epikuroszt, illetve mindazokat, akik végtelen számú világról beszélnek, szerinte csak egyetlen teremtett világ létezik. A következő évben, ugye 1586-ban megérkezik Wittenbergbe Giordano Bruno, aki ismét az itt tagadott nézetet képviseli majd. Ez a világ, ugye, ami egyetlen, ugyanakkor három részből áll. A cáfolt tanok között ott találjuk a kabbalistákat és Giovanni Pico della Mirandolát. Úgy tűnik, hogy a korábbi magyar elemzők csak az első fejezetet olvasták, ezért emelték ki egyedül az olasz szerzőt. Pedig már itt is találunk más fontos gondolkodókat, Cusanust, Gerolamo Cardanót, van idézet az Iliászból, természetesen görögül. Az értekezés módszere alapvetően filológia, ugye ezen nem szabad csodálkozni, filológiai a módszer, ami megfelel a reneszánsz tudomány felfogásnak. Felsorolja, hogy az adott kérdésre melyik szaktekintély milyen vélemény nyilvánít, majd a Biblia és az egyházatják, főként Augustinus eldöntik, hogy mi a helyes álláspont. Sok fejezetben a bizonyítási eljárás az arisztotelészi logika szigorú alkalmazásával halad előre, megfogalmazza a tézist, ezt követik a bizonyító lókuszok, nem egy esetben szabályos szillogizmusokat is találunk. Az alapvetően konzervatív teológiai alapú végkövetkeztetések ugyanakkor a filozófia történet, valamint a klasszikus irodalom széles alapzatán nyugszanak, itt kavarog az egész eszmetörténet, Platón, Plotinosz, Galénosz, Hippokratész, Bőtiusz, a hermetikusok, kabbalisták és a már emlegetett 15-16. Századi gondolkodók. Ott, ahol a természettudományos kérdésekről van szó, Arisztotelész és a többi főként görög szerzők a megkérdőjelezhetetlen szaktekintélyek. A latin és a görög szemlevények mellett gyakran előfordul a héber kifejezések is. A második fejezet a világ helyes vizsgálatát tárgyalja, majd a harmadik fejezet rátér az emberre és a mikrokoszmoszra. Tehát a negyedik fejezet beszél arról, hogy miért csoda az ember, szó van itt a mensz és az anima különbségéről, az ember hét életkoráról, ez a téma másút is felbukkan a Laskai Csókásnál, illetve az ember hétféle váladékáról, ugye ez is egy izgalmas dolog, hogy miért éppen ide került, azt nem tudom, de itt a, bocsánat, úgy mondom, hogy itt latin nyelven előjönnek könyv, takony, nyál, széklet, vizelet, izzadság, női folyás. Érdekes módon kimaradt a felsorolásból, nem tudni miért a férfiúi pontó, tehát nem tudom másképp mondani. Szóba kerül a világ fennállásának összideje, a melanchtoni 6000 esztendő plusz a örökké valóság. No, itt van ez a Voklédusznak a tartalmi jegyzéke, ami közli a Laskai Csókásnak az egyik fejezetét is, a 12. fejezetet. És akkor itt látjuk, hogy itt ennek a korszaknak egy kiváló képviselőivel kerül egy sorba Hermann Vultejus, Augustus Junius, Johann Jakob Grinius, Kaspar Pölzer, Egidius Hunius, Petrus Monavius, és így tovább a 16. századnak, ezt a későbben is maga Rudolf Coclenius is ismeri ezt a korszakot, azt tudja, hogy itt ez egy egészen kiemelkedő társaság. Itt a mottók, ugye a bibliai idézet Tremeliusból, illetve alatt a Hermes Trismegistus idézet, aztán az ajánlásnak a kezdete, az első könyv, ugye a világnak a felosztása, aztán a világ szemlélése, hármassági szemlélése, aztán ugye a harmadik fejezet, ugye itt a miért nevezik mikrokozmosznak az embert, ugye itt görög héber kifejezésekkel látszanak a hivatkozások is, aztán ugye az embernek a részei, test és lélek, aztán hogy van-e az emberben, ez már a hetedik fejezet, de kicsit előre szaladtam a vetítéssel. Tehát ugye az ötödik fejezet szólt az ember részeiről, szerintem nem három, hanem kettő, ugye a lélek és a test, mert ugye valaki filozófusok közül hármat mond. A hatodik fejezet ugye a lélek képességéről, ott mutattam is a vetítésben, illetve itt olvashatunk ebben a fejezetben az érzékelésről, kicsit megelőlegezve az anatómiai részt, illetve a mozgás, a vágy és az értelem képességéről. A hetedik fejezet arra próbál választ adni, hogy van-e az emberben értelmes lélek, ugye ez az anima racionalis. Itt hát próbáltam úgy fordítani, hogy értelmes legyen. Aztán itt bizonygatja hosszan, hogy a nőknek is van lelke, ugye ebben a fejezetben, ami egy egész érdekes eszmefuttatás egyébként. Megelőlegezi azt a filozófiai vita dömpinget, amely Valens Acidáriusnak tulajdonított névtelen röpiratot követte a 17. században. Ugye Acidárius azt akarta bizonyítani a Bibliára hivatkozva és az arisztotelészi logikát használva, hogy a nők nem emberek. Ugye és akkor eljött egy hatalmas nagy vita folyam, amelyben azt bizonygatták, hogy de igenis. Aztán a 8. fejezet az értelmes lélek lényegét tárgyalja, cáfolva Lucréciuszt, aki szerint a lélek atomokból áll, és a halál után lebomlik. 9. fejezet azt kérdezi, hogy az emberi lélek része az Isten lényegének, ugye a válasz az, hogy nem. Aztán a 10. fejezet az a lélek nem korábbi a teremtésnél, akkor a 11. fejezet szerint nem is szaporodik a lélek. Ugye itt elég hosszan összefoglalja az előző fejezeteket, azért ilyen hosszú a cím. 12. fejezet azt a kérdést járja körül, hogy az Isten naponta teremte új lelkeket, hogy beteljesse őket a megszületett embereknek. Ugye ez a 12. fejezet, ez az a hosszú rész, amelyet Boclenius 1590-ben átemelt a maga könyvébe, antológiájába. Itt egy kicsit megbicsaklik a fejezet számlálás, ugye mert a következő fejezet is 12. De arról van szó ebben a fejezetben, hogy a lélek helye az emberi testben az agy és a szív. A 14. fejezet aztán korrigálja magát, és ugye ez már, várjuk, ez 12-dik, tehát 14. A lélek örökké való és halhatatlan, aztán a 15. fejezetben, 15. fejezetben cáfolja a lélekvándorlás elképzelését. Ugye itt a magyar irodalom ismerőinek rögtön János Pannonius jut eszébe is a De Anima Sua, de ez nem kerül szóba itt. Aztán a 16. fejezetben elutasítja azt a hiedelmet, hogy a lelkek éjjel kísértenek. Ugye. A 17. pedig elhatárolódik a purgatórium, a középkori és katolikus elképzelésétől, és ugye egy mesének tartja, amit tulajdonképpen Platón talált ki. Aztán a 18. fejezetben arról van szó, hogy a lelkek a mennybe jutnak, amely nem fizikai helyként elképzelendő. Végül a 19. fejezetben cáfolja, hogy a mennyben lévő lelkek közben járhatnak értük. És azt látjuk az oldalszámozásban, hogy meglehetősen előjárunk. A könyv 400. számozott lapján indul, majd aztán az emberi testről szóló második könyv. Ugye itt az első fejezet szerint a test nem a lélek börtöne, hanem Isten kiemelkedő alkotása. Második fejezet, ahol nem ír rendes, hát nincs rendes fejezet kiemelés, tehát ez a nyomdásznak a hibája. Az emberi test tökéletességéről és szépségéről áradozik. A harmadik fejezet sorolja fel röviden a test részeit, korlátozott módon a anatómiai ismereteket is adva, tehát ez az, ami valóban az emberről, mint emberi testről szóló rész. Beszél arról például, hogy ugye itt végigmegy a testen a fej és a részei, a nyak, a vállak, a felső végtagok, a test, a gyomor. Beszél arról, hogy a genitáliák nem az ördögtől vannak, de szemében sem mégsem részletezi őket. Aztán rátér a falra és az alsó végtagokra, és arra, hogy a lábfejben a korabeli anatomusok 44 csontot számoltak meg. Tehát itt némi anatómiai ismeretek is előjön. A negyedik és utolsó fejezet, amit itt látunk, visszatér a test szépségének és tökéletességének részletes ismertetésére sok idézettel és hivatkozással. Érdekesen tükröződik a műben az a helyzet, amiben a magyar diákok vannak a Wittenbergi Egyetemen 1585-ben, egy ortodox luteránus tanintézményben reformátusként. Laskai Csókás az első könyv 14. fejezetében Polikarp Leiser evangélikus teológiai professzorra hivatkozik, mint tanárára, ugyanakkor a 14. fejezetben Calvin lélekalobásról szóló könyvét citálja. És emlékezzünk rá, a mottóként kiemelt ószövetségi zsoltár szöveg is egy református tudós Immanuel Temelius fordítása. Azon nem érdemes csodálkozni, hogy teológiai szemszögből nézi az embert és az ember helyét a világban, hiszen egy teológusról van szó. Egyébként is azt látjuk a magyar peregrinusok nyomtatott szövegeiben, hogy ragaszkodnak a konzervatív álláspontokhoz, amelyeket a korabeli egyetemeken hivatalosan is képvisel. Ilyen például Baranyai Decsi János strasbourgi filozófiai diszputációja Johannudik Hámerajter professzornál, ahol a csillagászattal kapcsolatban magától értetődően a Ptolemaiosi elképzelést látjuk leírva, és nem a Kopernikuszit, noha tudjuk, hogy Hámerajter az utóbbinak volt a híve. Laskai Csókás többszöri peregrinációja során bejárta fél Európát, hatalmas tudást szedett össze, és azt a címben jelölt témával kapcsolatban az olvasóra zúdította. Munkája azt bizonyítja, hogy minden fontos szerzőt és irányzatot ismert, ezek megjelennek a szövegében akkor is, ha a végkövetkeztetések megmaradnak a teológia konzervatív talaján. Érdemes megvizsgálni még, hogy volt-e Laskai Csókás művének közvetlen forrása. Én korábban Melanchthon de Anima című művére gondoltam, de a kapcsolat közvetettebb, mint azt Wittenbergi könyvemben leírtam és gondoltam. A jeles reformátor és humanista, a magyarok és a protestáns Európa tanító mestere először Commentarius de Anima címen írt egy olyan tankönyvet, amely Galénosz nyomán főleg anatómiai ismereteket tartalmazott. Mivel Vesalius friss a boncolási eredményeken alapuló eredményei több ponton cáfolták Galénosz elképzeléseit, Melanchthon kénytelen volt maga is korrigálni a művét, amely Liber de Anima címmel jelent meg 1552 után számtalan kiadásban. Itt az egyik kiadásának a címlapja, ez azt hiszem egy évvel később, 1553-os, de rengeteg kiadás, mivel hogy tankönyv volt. És Wittenbergi sajátosság volt, hogy az itt megjelenített ismeretek az alapképzés, a filozófiai fakultás tanrendjének részei voltak, azoknak is tanulniuk kellett, akik jogásznak vagy teológusnak készültek, a mester ugyanakkor az emberről szóló tanát összekötötte az eredendő bűnről és megváltásról szóló teológiai tanítással, és mindez szilárdan beágyazta az anatómiába, amelynek az isteni teremtés gondosságát kellett bemutatnia. Ezzel önálló teológiai antropológiát és pszichológiát hozott létre, amellyel teljesen átforgalmazta a korábban Arisztotelészre alapozott tudományszakot. Nézzük meg, miről szól Melanchthon műve, fejezetről fejezetve, felsorolva a tárgyalt témákat. Itt már nem vetítem ki a fejezet címeket, csak röviden elmondom, hogy a vizsgált kiadásban nincs fejezetszám, nincs is fejezetszámozás, ebben az 1553-asban, és tartalmazzék sem, úgyhogy a címek. Ugye, mi a lélek, az első fejezet, a lélek definíciója az egyházban, az emberi lélek képességei, aztán a 27. oldaltól 143. oldalig, tehát a legnagyobb terjedelemben az ember anatómiáját tárgyalja, nagyon részletesen, ahogyan említettem, főleg Galénosz nyomán, de enyhén korrigálva Vesalius kutatásai alapján. Aztán jön a lélegzet, a lélek lehetőségei, éhség, táplálkozás, álom, ugye növekedés, szaporodás, érzékelés, értelem, érzelem, mozgás, intellektus, tudományos tanítások, bizonyítása, tehát itt már átmentünk egy kicsit pszichológiai irányba, az akarat, a szabad akarat, a vágy, balesetek, az ember Isten képe, a lélek halhatatlansága. Melanchthonnál nem látjuk azt a széles hivatkozási bázist, mint Laskai Csókásnál, hisz ő egy alapképzési tankönyvet kívánt írni, görög nyelvi szöveg van nála, héber nincs, ráadásul csak keveset beszél a lélekről, inkább az anatómia és a pszichológia dominál. Kétségkívül hatott Laskai Csókásra, de szó sincs arról, hogy a magyar szerző kivonatolta, vagy mechanikusan követte volna a nagy tanítómestert. Érdekes még, hogy könyveik címét igazából ki kellene cserélni. Tehát Melanchthoni kellene legyen a De Homine, és Laskai Csókásé a De Anima. mert ez felelne meg a művék valódi tartalmának. Továbbá nyitott kérdés, hogy milyen további forrásai lehettek még a magyar szerző munkájának, ebben az ügyben még további kutatásokra van szükség. Az biztos, hogy egy magas színvonalú, szinte az egész filozófia és eszmetörténetet felvonultató munkát adott ki, amelyben kísérletet tett részben Melanthon Nyomán egy időszerű teológiai emberkép megalkotására. Nagy veszteség Magyarországnak és Erdélynek, hogy a tudományát a szerző két esztendő múlva fiatalon a sírba vitte. Ugye 1587-ben halt meg. Utolsó tanulságként elmondható még, hogy a Wittenbergben tanuló magyar diákok műveinek olvasásában, újraolvasásában még az út kezdetén tartunk. Ismerjük Forgács Mihály beszédét a peregrinációról, de a többi hasonló nyomtatásban fennmaradt beszédet még nem néztük meg közelebbről. Ugye épp a dolgozat írásának közepette kaptam Simon József kollégától a hírt, hogy Sárközi Dohi Bálintnak 1588-ban, júliusban elmondott, és aztán kiadott beszéde, közvetlen reagálást tartalmaz Giordano Bruno élőben hallott tanításaira. Ez maga az eszmetörténeti szenzáció, és nyilván izgatottan várjuk a téma publikációban, előadásban megjelenő kifejtését. Én magam idáig elsősorban a Wittenbergi Jánosok életrajzi adataira és művei könyvészeti adataira koncentráltam, és Laskai Csokás műve szinte az első a prózaiak közül, amelyet ebből a korszakból közelebbről is megnéztem. Minden esetre már ez az egyetlen szöveg is ékesen cáfolja a korábbi elképzeléseket, amelyekkel én már többször vitáztam, hogy Wittenberg valamilyen konzervatív hely lett volna, ugye szembeállítva mondjuk a haladó német alföldet. A helyzet ennél bonyolultabb és összetettebb, a jövőbeni magyarországi kutatás feladata, hogy elemezze a Wittenberg kiadott műveket, és teljesen feltárja az összefüggéseket. Köszönöm szépen!